A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek! Istentiszteletünk kezdetén a 372. dicséretünk első versét énekeljük. A 372. dicséret első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 392. dicséretünk első és második versét énekeljük: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Jelenések könyvének második részéből, a 18-tól 29-ig terjedő versekből, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszból.
A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznasságából. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba. Ha meg nem térnek cselekedeteikből, gyermekeiket pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vessék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig, a többieknek Tiatírában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom: nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy elhoztál bennünket a templomodba, köszönjük, hogy hallhatjuk a te szavadat és a te igédet, köszönjük, hogy van mondani valót számunkra, nem rejted azt el és meg is magyarázod. Urunk, itt állunk most örömeinkkel és bánatainkkal, itt állunk bűneinkkel megterhelve, és várjuk a te szabadításodat, azt a szót, ami te tőled jön és minket boldogít. Kérünk, hogy most taníts bennünket és tanácsolj bennünket a helyes útra, add, hogy megértsük, amit te mondani akarsz most nekünk. Amen.
És Urunk, kérünk azért az asszony testvérünkért, aki Isten tisztelet elején rosszul lett, hogy adj neki könnyebbséget. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a jelenések könyvének harmadik részéből, a harmadik vers első feléből hirdetem nektek. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Amen. Isten ígére készülve a 226. dicséret második versét énekeljük, gyújtsd meg szövét nekét áldott szent ígédnek. A mi Urunknak az a szent ígéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek hirdetni az ő üzenetét, írva található a felolvasott helyen, jelenések könyvének második részében, a 20-tól 23-ig terjedő versekben. De az a panaszom ellenet, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből, gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek minnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a Bibliában is azt látjuk, és magunk is azt tapasztaljuk, hogy nincsen tökéletes gyülekezet. Minden gyülekezetben vannak problémák. Van, amelyikben több, van, amelyikben kevesebb, és hogy melyikben milyen a probléma jellege, az is gyülekezetről gyülekezetre változik. A mennybe tért és megdicsőült Jézus Krisztus a jelenések könyve második és harmadik részében 7 kis-ázsiai gyülekezetet tesz mérlegre, megdicséri a jót és óv a rossztól. A tiatírai gyülekezet, amelyikről most szó van, jó gyülekezet volt, áldott gyülekezet volt. Néhány versben olvassuk is Jézusnak a dicséretét. Volt igazi, Isten szerinti szeretet, agapé, volt igazi hit és hűség, volt szolgálat és volt álhatatosság, sőt, növekedés, Isten szerinti fejlődés is. De az Úr látja a problémákat, és elmondja feddő szavát is. Most ez az utóbbi legyen az, amiből tanulunk. Az első, amit olvasunk, panasz a gyülekezet ellen, de az a panaszom ellenet, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt. A gyülekezet eltűri, hogy a vezetést olyan valaki ragadta magához, akinek semmi keresni valója nem lett volna a kormányrút közelében. Már tulajdonképpen a református gyülekezetekben nem vezetőkről szoktunk beszélni, hanem inkább előjárókról, de ez az asszony vezetésre törekedett. Jezabel valószínűleg jelképes név. Tehát nem valószínű, hogy ennek az asszonynak tényleg Jezabel lett volna a neve. A királyok első és második könyvében olvasunk az eredeti Jezabelről, Aháb izraeli király feleségéről, aki egy pogány királyleány volt, a szidóni Edbaál leánya, aki miután férjhez ment Aháphoz, az izraeli bálványimádás pártfogója és felvirágoztatója volt. Amúgy is állandóan fenyegette az a veszély a választott népet, hogy hasonul a környezetéhez. Amúgy is állandóan fenyegette az a veszély a választott népet, hogy bálványimádó lesz. De most a bálványimádás egy olyan külső és ugyanakkor belső támaszt is talált, aminek a nyomán az egész nép szíve ketté osztott lett, úgy, ahogyan Illés asszán mondta nekik, hogy nem sántikálhattok kétfelé. Tulajdonképpen Ahábnak nem lett volna szabad feleségül vennie Jezabelt, hiszen egy pogány nép, pogány királyának a pogány leánya volt. Ráadásul Jezabel viselte a kalapot. Sokkal erőteljesebb egyéniség volt, mint a férje. A gyülekezet tehát eltűrte, hogy ez az idézőjelbe tett Jezabel magához ragadja a hatalmat, a vezetést a gyülekezetben. Eltűrte azt, hogy egy ilyen valaki dirigáljon, aki nem élő hitű, azt olvassuk róla később, hogy adtam neki időt, hogy megtérjen, tehát nem élő hitű. Ráadásul asszony, ezt külön ki is emeli az ige, aki vezető szerepre tör. Harmadjára áll próféta, aki prófétának mondja magát, így jellemzi őt az ige, és végül tértanító, aki olyan dolgokat tanít, amiket nem lenne szabad. És ma is a gyülekezetek, a magyarországi református gyülekezetek jelentős részében is olyanok vannak benne a vezetésben, olyanok az előjárók, akik egyáltalán nem járnak elől, sőt, félrevezetik a gyülekezetet, hitetlen lelkészek vagy hitetlen presbiterek, önjelölt hangadók, hamis dolgokat hirdető, tisztátalan életű emberek. Adjunk hálát Istennek, hogy nem a mi gyülekezetünkről van szó. És ezt a félrevezetést az elesett állapotban lévő gyülekezetek szépen eltűrik. Persze, amikor azt mondom, hogy adjunk hálát Istennek, hogy ez nem a mi gyülekezetünkről szól, azért mindig meg kell vizsgálni magunkat. Hiszen az elhajlásnak a lehetősége mindannyiunkban ott van. Lelkészekben, presbiterekben, gyülekezeti tagokban egyaránt. És mindig Istenre néző szívvel, Isten akaratát keresve kell járni a keskeny úton, nehogy arról letévedjünk. A második, amiről szeretnék szólni, hogy vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mi is volt Jezabel bűne. Tiatira egy kisváros volt, nem volt a császár kultusznak a központi helye, és nem volt görög vallási központ sem. Egy iparos és kereskedő város volt, ahol virágoztak a céhek. A kérdés az volt, hogy vajon lehet-e keresztény hívő ember tagja valamelyik céhnek. Ugyanis minden céh tagnak részt kellett vennie a céh lakomákon, amelyek nem voltak mások, mint pogány istenségek áldozati lakomái. A lakomán való részvétel pogányság volt, bálványimádás volt, ahol pálvány áldozati húst ettek, és a meghívó is így szólt, maradtak fenn ilyen feljegyzések, például meghívlak téged, hogy ebédelj velem Szerapis urunk asztalánál. És azon túl, hogy bálvány áldozati húst ettek, jellemző volt a tivornya, a dorbézulás és mindenféle erkölcstelenség. Ha egy keresztény ember úgy gondolta, hogy én ezekben nem szeretnék részt venni, és éppen ezért nem ment el a céh lakomára, akkor kizárták a céhből. Kizárták az iparból és a kereskedésből, és nem volt képes a foglalkozását folytatni. A probléma tehát úgy hangzott, hogy vajon lehet-e kompromisszumot kötni a pogány vallásossággal, és Jezabelnek az volt a válasz, hogy igen. Hiszen így olvasunk róla, eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. Kedves testvérek, ma is nagy a kísértés a keveredésre, a kompromisszumra, a pogánysággal, az átvitt értelmű és a szó szerinti paráznaságra egyaránt. Vajon mai hívő fiatalok meg tudják tartani magukat tisztaságban? Vagy egyre inkább hasonulnak kortársaikhoz, az osztálytársakhoz, akik esetleg kinézik őket, hogyha tisztán akarnak élni? Vagy a mai multicégek csapatépítő tréningjei nem hasonlítanak egyre inkább egy-egy vallásos összejövetelhez, és hogyha valaki ezeken nem akar részt venni, attól aztán rövid úton búcsút vesznek. Annyi kísértés van a mai világban is az erkölcstelenségre, az elfajult szexualizmusra, a családokat szétfeszítő önszeretetre és hamis megoldások keresésére. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy hány pár tud ezüst vagy arany lakodalmat tartani, mert már 25 vagy 50 éve szeretetben és békességben, hitben és reménységben együtt vannak. Hát ez a mai világ nem a családok felbomlásáról szól inkább. Olyan nehéz megállni ebben a mai világban, mint amilyen nehéz volt megállni a római korban, sőt, ma még talán nehezebb, hiszen a római korban nem volt Facebook, nem volt internet, amely ugyan hasznos, és nagyon jó dolgokra is lehet használni, de sok kísértés is jár velük együtt. Harmadjára nézzük meg az Úr válaszát Jezabel bűnére. Mert Isten nem hagyhatja szó nélkül, hogyha egy gyülekezetben tévtanítás és erkölcstelen életvitel üti fel a fejét. Tehát az Úr válasza Jezabel bűnére, ami nagyon fontos, hogy sohasem a büntetés az első. Adtam neki időt, hogy megtérjen. Az első mindig a kegyelmi idő, de ezt olvassuk, nem akart megtérni paráznaságából. Így nekünk is, a mi életünkben is az első a kegyelmi idő, amikor nincs büntetés, csak, és itt a csakot idézőjelbe teszem, csak is ige, isteni szó, buzdítás, bátorítás, figyelmeztetés, feddés, amire éppen szükségünk van, amikor Isten azt üzeni, hogy válasszuk a jót és kerüljük a gonoszt. Az első a kegyelmi idő, az első az Isten igéje, az Isten beszéde. De ha ez nem segít, akkor ott a második lépés, íme beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba. De ez is inkább a megtérés reményében történik. Mert ott van az a rövid kis megjegyzés, ha meg nem térnek cselekedeteikből. A nyomorúság célja még itt is a megtérés. Hát először Isten szól szeliden, csöndesen. Csak úgy rámutat az életünkben valamire, ami nem jó. Terelget bennünket a jó felé, és igyekszik megóvni a gonosztól. De ha nem hallgatunk rá, akkor jön a következő lépés. Az erősebb eszköz Isten kezében, ami lehet éppen úgy, mint Jezabel esetében, egy betegség, vagy valamilyen nyomorúság. De ennek a célja is a megtérés, az Istenhez való fordulás. De hát, Jezabel még ezt is figyelmen kívül hagyta. És van a harmadik lépés, gyermekeit pedig megölöm dökhalállal. Ez már tényleg a pusztulás, a büntetés teljes súlya, de ez sem öncélú. És megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. A cél tehát a gyülekezet megtisztítása, a gonosz kitakarítása. De ez sem öncélú. Ez sem öncélú. Még Jezabel esetében sem öncélú, aki ugyan megáltalkodottan mindent elutasít, de azért ott van a szándék, hogy hátha, az, hogy gyermekeit megölöm dökhalállal, ez talán majd észhez téríti. A cél tehát a gyülekezet megtisztítása, a gonosz kitakarítása. A bűnnek mindig van következménye. Gondoljunk Dávid és Betsabé történetére. Dávid hívő ember volt, és mégis paráznoságba és gyilkosságba jutott. Nem figyelt oda, nem járt szorosan, hűségesen az Úr útján, hanem megingott nem a hitében, hanem az életvitelében, már nem a hite szerint cselekedett. Valahogy meghalványodott benne mindaz, ami korábban olyan világos volt. És bűnbe esett. És ennek a bűnnek megvolt a maga következménye. Nem kellett elpusztulnia, mert bűnbánatra jutott. De mivel kiemelt helyen volt, ezért Isten gondoskodott arról, hogy nem kerülte el őt a bűnének a következménye. Tehát ez az Úr válasza Jezabel bűnére, és tulajdonképpen idáig olvastam fel a textust. Eddig tart a hirdetendő ige, de azért nagyon röviden szeretnék kitérni a folytatásra is, mert az Úrnak van egy tanácsa a hívő maradék számára is. Jezabel égbe kiáltó bűne és megáltalkodottsága igen legyöngült állapotba taszította a gyülekezetet, még a hűségesen megmaradó hívő embereket is. Ezért így szól Jézus Krisztus üzenete, nektek pedig, a többieknek Tiatírában, akik nem fogadtátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Urunk, nem kér többet, mint amit egyáltalán képesek vagyunk megcselekedni. De mondjuk meg őszintén, hogy ez inkább engedmény Isten részéről, mint hogy dicséret lenne. Hiszen így kezdődik az egész gondolat, mert az a panaszom ellened. És az a kérdés, hogy mi milyen állapotban vagyunk lelki értelemben. Először is megtért hitre jutott életünk van-e? Ez a legelső kérdés. Ez a gyülekezet is megosztott gyülekezet volt, mert voltak benne élőhitű emberek, és voltak benne olyanok, akik nem voltak megtért emberek, mert Jezabel nem volt megtért ember. És mindazok, akik őt követték. Tehát az első kérdés mindig az, hogy megtért, hitre jutott életünk van-e. És ha igen, nem buktunk-e el valamilyen bűnben? És ha nem, vajon nem gyöngültünk-e el a hitünkben? Urunk, győztes keresztjéneket szeretné látni gyülekezeteinkben is. Ahogyan befejeződik az ige, aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Amen. Az igére válaszként a 392. megkezdett dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, a világ fejedelme feltámad ellene. Urunk, magasztalunk téged, hogy nem a büntetésé az első szó, hanem a kegyelmi időé. Hogy nem a büntetésé az első szó, hanem a kereszté, amelyen Úr Jézus a véredet adtad azért, hogy ne kelljen bennünket megbüntetni. A kereszté és az üres síré, az evangéliumé, a jó híré, hogy van jó is, nem csak gonosz, hogy te kegyelmesen munkálkodsz a mi szívünkben, hogy felét forduljunk, hogy kerüljük a rosszat, és cselekedjük a jót. De köszönjük, Urunk, hogyha arra van szükségünk, akkor adsz bajt, betegséget, nyomorúságot is, mert mindenféleképpen meg akarsz bennünket menteni, hogy maradjunk a keskeny úton, és ne térjünk le arról. Kérünk, Urunk, hogy te vigyázz a mi gyülekezetünkre, és benne személy szerint mindannyiunkra egyen-egyenként. Te vezest a te népedet az örökké valóság útján. Te könyörülj hazánkon is, Európán is, az egész világon. Mennyi Jezabel van ezen a világon, gyülekezetekben és gyülekezeten kívül egyaránt. Mennyi bálványimádás, mennyi okkultizmus, mennyi olyan dolog, ami utálatos a te szemedben. Mennyi bűn, gyilkosságok, paráznasságok. Urunk, és olyan könnyen beszüremkedik a külső világ bűne a gyülekezetbe is, hiszen mi magunk is ki vagyunk téve minden kísértésnek. Tudjuk, Urunk, hogy nincsen hibátlan, tökéletes gyülekezet, mert mi vagyunk a tagjai, és mi bűnös emberek vagyunk. Mégis könyörülj rajtunk, és vezess bennünket jó tetszésed szerint. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és ne bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni. A jókedvű adakozót szereti az Isten, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.